Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mai és az elkövetkezendő előadásaimban szeretnék önöknek beszélni néhány betegségről és ezeknek a gyógymódjairól. Ehhez felhasználtam a Reader Digest családi orvosi kalauzt. Legelőször is szeretnék önöknek beszélni az agyalapi mirigyről és ennek betegségeiről. Az agyalapi mirigy, vagy a hipofízis, ahogyan a neve is mutatja, az agyalapban helyezkedik el. Tojás alakú és körülbelül borsó nagyságú szerv. Ez a legfontosabb belső elválasztású mirigy, amely a hormonok termeléséért és a véráramba jutásáért felelős, ahonnan ezek tovább kerülnek a szervekbe és a szövetekbe. A hipofízis hormonok kibocsátását a hipotalamusz irányítja. Az agyalapi mirigy rendellenességei viszonylag ritkák. Ezeket a mirigy egy vagy több hormonjának túltermelése, illetve hiánya okozhatja, ami az adott hormon által irányított szerv vagy szövet rendellenes működéséhez vezethet. Legelőször szeretnék önöknek beszélni a csökkent hipofízis működésről. A hipofízis hormonok hiányát okozhatja elégtelen vérellátás, fejsérülés, öregedés, agyalapi daganatok, illetve a kezelésükre alkalmazott sugárterápia. A csökkent hipofízis működés kimutatását vérvizsgálattal lehet, illetve a hormon elégtelenség kiderítését célzó egyéb speciális vizsgálatokkal történik. Lehet még használni röntgen, CT vagy MR vizsgálatot is ennek érdekében. Melyek a csökkent hipofízis működés tünetei? Legelőször is megemlíteném az alacsony termetet, a fáradékonyságot, a gyengeséget. Ugyanakkor felhívhatja a figyelmünket a gyér testszőrzet is. Fiatalok esetében a serdülőkori nemi érés késése jellemző. Ugyanitt megemlíteném még a hízást, székrekedést, hidegérzékenységet, száraz bőrt, alacsony vérnyomást, szédülés, szomjúság vagy fokozott vizeletürítést is. Előfordul, hogy a betegség hirtelen és nagyon intenzíven kezdődik. Jelentkezhet fejfájás, ájulás, alacsony testhőmérséklet, alacsony vércukorszint és alacsony vérnyomás formájában. Ilyenkor sürgősségi ellátás válik szükségessé. Most pedig pár szót szeretnék szólni a kezelésről. A kezelés során általában pótolják a hiányzó hormonokat. Ha a hormonhiányt daganat okozza, műtéti úton eltávolítják a daganatot, illetve gyógyszerrel vagy besugárzással kezelik. Ilyen esetekben is pótolni kell a hiányzó hormont vagy hormonokat. A növekedési hormon elégtelenségét, vagy más néven a hipofízis eredetű törpenövést a növekedési hormon elégtelen termelése okozza, illetve az, ha a hormon nem tudja a hatását kifejteni. Az ilyen betegségben szenvedő gyermekek arányos testalkatúak, de nem növekednek megfelelően. A növekedési hormon elégtelensége különbözik az öröklött törpenövéstől, amikor a testalkat aránytalan. A hipofízis eredetű törpeséget elsősorban röntgenvizsgálattal, illetve a növekedési és egyéb hormonok szintjének méréseivel a vérben lehet megállapítani. Valamint természetesen lehet még CT és MR vizsgálattal is kimutatni. A kezelésről csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy minél korábban kezdik meg a kezelést, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a gyermek utoléri magát a növekedésben. A kezelés során növekedési és egyéb hormonokat adnak a betegnek. Következő betegség, amiről ma szeretnék önöknek beszélni, az agyhártya gyulladás. Az agyhártya gyulladás az agyat körülvevő három hártya, ezek az agyhártyák gyulladásos megbetegedése. Többnyire vírusos vagy bakteriális fertőzés okozza. A tünetek függetlenek az agyhártya gyulladás kórokától, azonban a betegség és a szövődmények súlyossága függ a fertőzést kiváltó kórokozótól. A vírusos fertőzés kisebb járványokat okoz, de általában nem jár súlyos következményekkel. A bakteriális agyhártyagyulladás ezzel szemben ritka, de rendkívül súlyos betegség. Minden tizedik esetben halált okoz. Most pár szót szeretnék szólni mindkettőről. A vírusos agyhártyagyulladást enyhe influenza-szerű tünetei miatt nem minden esetben fedezik fel, és összetéveszthető a megfázással vagy más enyhe lefolyású vírusos fertőzéssel. Kezelésére az orvosok többnyire fájdalomcsillapítót és sok pihenést ajánlanak. Egyes esetekben aciklovírt vagy más vírus elleni gyógyszert alkalmaznak. A fertőzés leginkább a nyári időszakban jelenik meg. Ezzel szemben a bakteriális agyhártyagyulladás sokkal veszélyesebb. Ennek a betegségnek a 80%-áért három kórokozó a felelős. A leggyakoribb az úgynevezett Neisseria meningitidis, ami a meningokókusz agyhártyagyulladás és a vérmérgezés kórokozója. Ez bármilyen életkorú személyt megfertőzhet. A másik két kórokozó általában bizonyos korosztályokat érint. A Haemophilus influenzae B az 5 éven aluli gyermekeket fertőzi, és a harmadik a Streptococcus pneumoniae, ami a pneumokókuszos agyhártyagyulladás kórokozója, többnyire a nagyon fiatal és a nagyon idős embereket támadja meg. Az agyhártyagyulladást okozó baktériumok emberről emberre hosszan tartó közeli érintkezés, tüsszentés vagy köhögés útján terjednek át. A kórokozó a testen kívül nem marad sokáig életben. A betegség lappangási ideje 2 és 10 nap között van. Ez a bakteriális agyhártyagyulladás gyakrabban fordul elő az őszi és a téli hónapokban. A bakteriális agyhártyagyulladás és vérmérgezés tünetei gyorsan, sokszor néhány órán belül kialakulnak. A betegség korai szakaszában az álmosság a jellemző, amelyet hamarosan görcsrohamok, zavartság és eszméletvesztés követhet. A főbb tünetek a következőek. Láz, erős fejfájás, hányinger és hányás, fényérzékenység, szapora légzés, ízületi vagy izomfájdalmak, hideg kéz és lábfej. Most néhány szót szeretnék szólni a kezelésről. Amennyiben a házi orvos úgy véli, hogy bakteriális agyhártyagyulladás gyanúja áll fenn, antibiotikum injekciót ad a betegnek, és azonnal kórházba küldi. Ha kórházi vizsgálatok megerősítik, hogy az agyhártyagyulladás bakteriális eredetű, folytatják a nagy dózisú antibiotikum alkalmazását. Fontos a gyulladás csökkentése is. A fertőzés tovább terjedését úgy lehet megelőzni, hogy antibiotikumos kezelést adunk a fertőzött személlyel közeli érintkezésben lévő embereknek is. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatom az előadásomat. Az agyvelő és gerincvelő gyulladás tünetei a következőek. Általában lázzal, fejfájással és tarkókötöttséggel kezdődik. Az agy gyulladása zavartságot, görcsöt és akár kómát is okozhat. A gerincvelő gyulladás pedig a végtagok bénulásához vezethet. A betegség a látást is jelentősen befolyásolhatja, agyvelő és gerincvelő gyulladást okozhatnak a különböző vírusfertőzések, például a kanyaró, a himlő, a bárányhimlő, a rubeola vagy a veszettség is. A fertőzések elleni védőoltás az agyvelő és gerincvelő gyulladást is megelőzheti, bár igen ritkán maga az oltás is kiválthatja a betegséget. Mik a kilátások ezekben a betegségekben? Az ecsetek túlnyomó többségében teljes a gyógyulás, bár néha előfordul hosszabb ideig tartó izomgyengeség és enyhe emlékezetvesztés. A kezelés pedig főleg a tünetek enyhítésére irányul. A következő, amiről ma szeretnék beszélni önöknek, az az agyrázkódás. Ez a fejet vagy nyakat ért sérülés során bekövetkező átmeneti eszméletvesztés. Leggyakoribb oka a koponyát ért ütés, de súlyos nyakrándulás, vagy, mint a neve is mutatja, rázkódás is előidézheti. Az eszméletvesztés rendszerint néhány másodpercig tart, de ez elég ahhoz, hogy az érintett személy összeessen, bár néha előfordul, hogy csak kifejezéstelen tekintettel tántorog. Az agyrázkódást szenvedett személy azért veszti el az eszméletét, mert a sérülés nyomán zavar támad az agy elektromos aktivitásában. Egyszerű agyrázkódásnál a zavar rövid idő alatt magától elmúlik, de a gondolkodásra és az érzékelésre még jó néhány percen át kihat, ami zavartságban, szédülésben nyilvánulhat meg. Ha az agyműködés nem áll helyre, az érintett kómába esik. Az agyműködés hirtelen beálló zavara miatt a memória nem rögzíti az agyrázkódást közvetlenül megelőző eseményt, ezért az érintettek szinte soha nem emlékeznek rá, hogyan történt a dolog. Az is gyakran előfordul, hogy a balesetet megelőző 1-2 óra teljesen kiesik az emlékezetükből. Nagyon fontos itt megemlíteni a szövődményeket is. Fejsérülés során olykor agyi bevérzés és idegszövet károsodás alakul ki. A bevérzés különösen veszélyes lehet, és azonnali beavatkozást igényel, ezért agyrázkódást követően késlekedés nélkül orvoshoz kell fordulni. Hogyan kezelhetjük az agyvérzést? Ha nincsenek azonnal jelentkező nyilvánvaló tünetek, 24 órás pihenés javasolt, és ez alatt a sérültet megfigyelés alatt kell tartani. Ha a következő tünetek bármelyikét tapasztaljunk, forduljunk azonnal orvoshoz. Hányás vagy hányinger, légzési nehézség, látászavarok. Akkor is forduljunk orvoshoz, ha az agyrázkódás szenvedett személy a balesetet követő néhány napon belül nem jön teljesen helyre. Nagyon fontos megemlíteni azt a tényt is, hogy a mindennapi tevékenységek épp olyan veszélyesek lehetnek, mint a nagy kockázattal járók. Például semmivel sem kisebb a valószínűsége annak, hogy valaki agyrázkódást kap, ha védősisak nélkül kerékpározik és balesetet szenved, mint abban az esetben, ha extrém sportokat űz. Éppen ezért szeretném felhívni a kedves Mária Rádió hallgatóinak a figyelmét, hogy nagyon fontos, hogy óvjuk a fejünket védősisakkal, akkor is, ha annak használata csak ajánlott, de nem kötelező. Most szeretnék még pár szót szólni az agyvérzésről. Az agyvérzés az, amikor egy beteg ér megreped, és vérömleny keletkezik az agyban. Többnyire magas vérnyomásban szenvedő, idősebb embereknél fordul elő. Ritkább esetekben sérülés is okozza, illetve az agyi erek veleszületett rendellenessége vagy más betegség. Az agyvérzés jellegzetes tünetei a következőek. Heves fejfájás, hányinger, hányás, eszméletvesztés, továbbá más idegrendszeri tünetek, például izomgyengeség, zavartság, beszédzavar. Vérzés az agy bármelyik területén kialakulhat, és átmeneti vagy tartós károsodást okozhat. Ha a vérzés nagy kiterjedésű, a beteg néhány napon belül sajnos meghalhat. Az agyvérzés a stroke vagy agyi érbetegség egyik formája. Ha a vérömleny az agyat körülvevő pókhálóhártya, az úgynevezett arachnoidea alatt helyezkedik el, akkor szubarachnoideális vérzésről beszélünk. Kezelés nem egyszerű, mivel a vérömlenyt sebészi úton el lehet távolítani, de csak akkor, ha ez nem okoz további agykárosodást. A megfelelő szakintézményben végzett intenzív utógondozással egészen súlyos agysérülés után is eredményesen javíthatók a betegek testi és szellemi funkciói. Körülbelül ennyit szerettem volna a mai előadásomban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak, maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!